Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a templomnak a bizonyos mértékű átalakításával ugye lassanként elkészül ez a gyermek tartózkodási hely a templom bal sarkában, és átkerült onnan a gyóntatószék a másik sarokba. Itt egy kicsit nehezebben megközelíthető, csak az egyik ajtaja nyílik, de hát ugye szokjuk meg ezt, és ne felejtsük el, én nagyon örömmel látom, hogy sokszor sokan jönnek gyónni, hát ebből az új helyen is találják meg a gyóntatószéket. És ne felejtsük el, amikor én ott vagyok, hamar ide szoktam érkezni, hogyha misére jövök, amikor ott vagyok, akkor kigyújtom a villanyt, és hogyha nincs gyónom, akkor a papi résznek, a középső résznek az ajtaját nyitva hagyom. Akkor lehet látni, hogy bejöhet, aki akar. Az nem jó, hogyha bejáratnak a másik részét is kinyitjuk az ajtót, mert akkor az akadályozza a kívülről való bejutást, templomba való bejutást. Tehát ebből lehet látni, hogy a papnak a ajtaja nyitva van, akkor be lehet jönni. Ha pedig ugye be van zárva, akkor azt jelenti, hogy van ott valaki gyónik, amikor kilép, akkor lehet utána belépni a gyóntatószékbe. Hát ezeket megszokjuk, és akkor könnyen tudjuk használni majd ezt a mostani megoldást is. Lassanként vége a nyárnak, ünnepek vannak mögöttünk, a Boldogasszony napja, a Boldogságos Szűz Mária áldását kértük az életünkre, Szent István napja, amelyik hát ugye a magyarságunkkal kapcsolatos gondjaink között megerősít bennünket, kérjük is Szent Istvánt, hogy az imádságával gondoskodjék rólunk, hogy azt az örökséget, amit ránk hagyott, tudjuk elevenen őrizni, és meg tudjuk szólítani azokat a magyar honfitársainkat is, rokonainkat, barátainkat, vagy szomszédainkat, akik a kereszténységtől egy kicsit messzebb szakadtak, talán önhibájukon kívül is. Ehhez kérjük az Úristennek a segítségét, nem csak a saját megmaradásunkhoz, hanem ahhoz is, hogy a hitünk, az életünk vonza ide az oltár köré, az evangéliumnak a égboltja alá a testvéreinket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Abban az időben Jézus tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták, kemény beszéd ez, ugyan kihallgatja. Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodnak miatta, azért így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. A lélek az, ami életre kelt, A test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Azután így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya meg nem adja neki. Ettől kezdve tanítványai közül többen visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus azért a 12-höz fordult. Ti is el akartok menni? Simon Péter ezt válaszolta neki. Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai Szentmise első olvasmányaként az Ószövetség történetének egy ilyen félig meddig, hát legendás eseményét idéztek föl, Józsué könyvéből. Emlékszünk rá, most heteken keresztül a evangélium a kenyérszaporítást követő jézusi tanításokból állt, és annak a háttereként újra meg újra fölidéztük az Ószövetségből a zsidóknak a pusztai vándorlását. Az Ószövetség népe abban a tudatban élt, hogy az ő őseik Egyiptomban rabszolgák voltak, onnan szabadította őket ki az Isten hatalmas kézzel, Mózesnek a vezetésével. És aztán vezette a pusztában, hogy a hazát adjon nekik a Jordán vidéken. De emlékszünk rá, hogy ez a pusztai út nem volt egyszerű. Sokan voltak, akik megijedtek tőle, mit fogunk itt enni, és visszakívánkoztak Egyiptomba, hogy hát ott rabszolgák voltunk, de volt ennivalónk. És akkor kaptak ott a zsidók mannát, akkor jöttek a fűrjek, akkor fakasztott forrást Mózes számukra, és megtanította őket arra, hogy Istenbe vetett bizalommal élhetnek a pusztában is. Most már a honfoglalás után vagyunk. A második nemzedékkel megtörténik a honfoglalás, Mózes is meghal, és azok, akik elindultak Egyiptomból, azok is meghaltak mind, a fiaik, lányaik azok, akik most birtokba veszik az ígéret földjét. És ottan Józsué fölteszi nekik a kérdést, hogy kinek akartok szolgálni. Annak az Istennek-e, aki idehozott titeket, vagy pedig azoknak az isteneknek, akiknek a tiszteletében a szomszéd népek élnek. És akkor mondják ők, hogy mi ezt az Istent akarjuk szolgálni, aki kivezetett minket a rabság földjéről, nehéz megpróbáltatások között megedzett, szövetséget kötött velünk, és törvényt adott nekünk, és most hazát ad, és ezt a hazát szeretnénk úgy berendezni, hogy neki is örömeteljék benne, és ne olyan legyen, mint a szomszéd népeknek az országa, hanem szebb, igazabb, emberhöz és Isten népéhöz illő. Milyen érdekes ez, kedves testvérek! Eszembe jutott egy gyerekkori emlékem, 40-es évek végén, akkor kezdődött az Új Ember, mint újság, és aztán ugye körülvette egy ilyen nagyon erőteljes ateista propaganda. És valamelyik másik labban egy ilyen csúfondáros kis írás jelent meg a kereszténységről, hogy valaki egész életében hát igyekezett jó keresztény lenni, és akkor meghalt, gyorsan fölvitték a mennybe az angyalok, és ottan hát szétnézett, és azt látta, hogy az Isten trónusa előtt vannak a szentek, meg vannak a angyalok, és azok hát éneklik, vagy mondogatják, hogy szent, szent, szent az Úr, seregek Ura Istene, tele van az ég és a föld a te dicsőségeddel. És hát ezt a dolgot egy idő múltán nagyon unalmasnak találta, elkeseredett, hogy ez a mennyország, és hogy emiatt élt ő olyan igyekezettel a földön, hogy ide jusson, és aztán haragjában azt mondta az Úristennek, hogy hát ennél már inkább a pokolba szeretnék jutni. Ez volt a történet. És akkor az új ember erre a történetre felelt egy folytatással, azt mondta, hogy ez az ember azért óvatosabb volt, és mielőtt ilyen elkeseredett szavakra fakadt volna, hát azt kérte az Úristentől, hogy hadd pillantson be a pokolba is, hogy ott mi történik. És akkor a pokolba meg mit látott? Egy nagy teret, ahol hát hatos sorokba jártak az emberek, masíroztak, tapsoltak, és azt mondták, hogy éljen Belzebub. És akkor azt mondta, hogy hát már akkor inkább az Isten dicsőítem odafönn az égben, az angyalok közt, meg a szentek között, mint hogy itt a sátánnak kelljen masíroznom meg, hát mindenféle dicsőséget zengenem. Kedves testvéreim, minket is válaszútra állít az élet, újra meg újra. És azért sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten mellett kitartani, az nem is olyan egyszerű. És talán nem is olyan mindenestül kifizetődő. Mert azt énekeltük, hogy ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr. Hát nem mindig édes az Úr a földön. És azután igenis vannak sivatagi helyzetek az életünkben, megpróbáltatások. Az Isten szeret minket, de nem föltétlenül azzal foglalkozik, hogy a gondjainkat megkönnyítse, hogy mindenképpen hát ugye puhává, meg kedvessé tegye számunkra az életet. És akkor úgy elelkeseredünk, és azt mondjuk, hogy hát mi a csodának szolgáljuk ezt az Isten, aki hát ennyire kiszolgáltat bennünket mindenféle nyomorúságnak. Kacsingatunk valami másra. Hát ne felejtsük el, hogy a másik megoldás azért csak az, hogy ha az Istenhöz való hűséget fölmondjuk, akkor sokkal rosszabb hatalmaknak szolgáltatjuk ki magunkat. Igenis akkor azt kellene mondanunk, hogy éljen Belzebub. Igenis akkor másféle erők nem azt jelenteni, hogy szabadok volnánk, és a magunk kedve szerint élnénk, hanem bizony azt jelenti, hogy másfajta erőknek a szolgálatába szegődtünk. Olyan erőknek a szolgálatába, amiket nagyon-nagyon is, hát ugye, riadtan néznénk, hogyha egyszer a szemük közé kellene néznünk. Igenis, higgyük nagyon komolyan, hogy ki kell tartanunk nekünk az Úristen mellett, és érdemes kitartanunk mellette. A rabszolgaság földjére nekívánkozzunk, a Belzebub éltetésének az éltetői közé nekívánkozzunk. És hát vegyük észre, hogy igenis, hát amit a világ kínál kecsegtetésül, az bizony becsapós dolog. És nem szebbé teszi az életünket, hanem kifoszt bennünket, és magunkra hagy. És kiszolgáltat azoknak az erőknek, amik az életünket elpusztítják, földújják, egymással való kapcsolatainkat is megkeserítik, nehézé teszik. Ragaszkodjunk az Istenhez, döntsünk újra meg újra mellette, és akkor nem azt fogjuk tapasztalni, hogy igenis hát valami óvó, gyöngéd gonddal a széket is letörli, amire leültet bennünket, de azt megtapasztaljuk, hogy a nehézségek, a gondok között is igenis jelen van. És nem a nehézségeinken könnyít, hanem a szívünkbe ad erőt, hogy ezek között mégis hely tudjunk állni. És akkor egyszer csak azt vesszük észre, hogy igenis, hát jobb ez így. És hogy a egymással való kapcsolataink is néha el-el sötétülnek, és aztán elszégyeljük magunkat, vagy pedig a testvérünkre is haragudni kezdünk. De aztán észrevesszük, hogy urrá tudunk lenni ezeken a dolgokon. Meg tudjuk gyónni azt, amit vétettünk. Akkor nem csak megbocsátja az Isten, hanem ki is emel abból a kátyúból, amiben a bűn bele zökkentett bennünket. Túl segít rajta. És aztán ad egy jó szót a szánkba, amivel meg tudjuk szólítani azt is, akit megbántottunk, és ad a szívünkbe valamiféle jókedvet, hogy meg tudjunk mi is egymásnak bocsátani, és egymás szemébe tudjunk nézni tisztán, kedvesen, egymásra mosolyogni, és menni tovább, és összeszedni magunkat, és megtapasztaljuk, hogy ezekben az újjászületésnek a lehetőségeiben van velünk a lélek, van velünk az Isten. És igenis jobb az ő hűségében élni, mint hozzá hűtlenül a világ szolgálatába szegődni. És aztán egyedül az ő hűségében élve tudunk érdemes, értékes emberi életet élni, amiben még a bajok is, még a nehézségek is tulajdonképpen utólag igazolódnak, hogy ezek csak arra voltak jók, hogy még nagyobb belső tartalékainkat előszólítsák, és aztán a kegyelem erejébe kapaszkodva még többet kihozzanak belőlünk, és legyen az életünk csak ugyan áldott. Ebben hiszünk. Olyan érdekes, hogy valamilyen döntéshelyzetet állít elénk az evangélium is. Ott nem arról van szó, hogy a népet szólítják föl, kit akar imádni, kinek a szolgálatában akar élni, hanem az apostolok kerülnek, Jézus közvetlen tanítványi köre kerül olyan helyzetbe, hogy sokan megsokalják Jézusnak a szavát, és elfordulnak tőle. Nem csak az Isten követelményei, erkölcsi követelményei lehetnek néha nehezek. Nem csak az kísérthet meg minket, hogy úgy érezzük, hogy nem hárítja el az utunkból az akadályokat, nem segít eléggé, hanem néha az is előfordulhat, hogy éppen mivel nem hívő emberek között élünk, és velük beszélgetünk, hát azt tapasztaljuk, hogy csak ugyanaz a hit, amit ránk bízott az Isten, és ami az életünknek a megszokott helyzeteiben olyan kedvesen, olyan biztonságosan vesz körül, akkor, amikor megpróbáljuk elmagyarázni valaki nem hívőnek, akkor magunk is észrevesszük, hogy bizony ez nem annyira magától értődő. Hogy csak ugyan itt van például ez is, hogy hiszünk benne, hogy a kenyér Krisztus testévé változik, és hogy a bor Krisztus vérévé változik, eszünk belőle, és általa Krisztusban részesülünk, az ő életébe beleolvadódunk, és gazdagabbak leszünk. Mikor megpróbáljuk elmagyarázni, nem a gyerekünknek, de mondjuk a szomszédnak, vagy a sógorunknak, vagy a sógornőnknek, aki egy kicsit hát riadt képet vág, hogy mibe hiszel te, akkor nekünk is inunkba száll a bátorság, és azt mondjuk, hogy tényleg, hát én ebben a hitben nevelkedtem, de most, amikor a nem hívőnek a hitetlenségével szembesülök, akkor veszem észre, hogy ezek a dolgok csak ugyan nem olyan magától értődő dolgok. És akkor bennem is, vagy bennünk is, azt mondta a pápa, a Szentatya mondta, hogy ebben a modern világban a nem hívő a hit kísértésében él, és a hívő pedig a hitetlenség kísértésében találja magát újra meg újra. Ne rettenjünk ettől meg, hanem mondjuk azt, amit Péter mondott Jézusnak a kérdésére, hogy ti is el akartok-e menni. Péter nem azt mondta, hogy mi értjük, amit te mondasz. Számunkra ez nagyon egyszerű. Nem azt mondta. Hanem azt mondja, hogy Uram, hová menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. És azt mondta, hogy te vagy az Isten szentje, és mi nem akarunk elhagyni téged, mert tudjuk, hogy te ki vagy. Akkor, amikor ez a modern világ nem csak a jónak az útjáról akar letéríteni, hanem alkalom adtán a hitünknek a biztonságát is úgy megrendíteni látszik, akkor igenis forduljunk oda Jézus Krisztushoz, az ő személyéhez, akit ismerünk, és mondjuk el neki, amit Péter mondott, hogy hová mennénk, az örök élet titkai nálad vannak. Mi téged ismerünk, nem mindig értjük, nem mindig tudjuk elmagyarázni azt, amit le tanítottál, de őrizzük a szavaidat, és igyekszünk a tőled kapott léleknek a segítségével ezekhez a te titkaidhoz csak ugyan részben hűségesek maradni, részben közel férkőzni, élni belőlük. És talán itt is igaz, amit az imént mondtam más vonatkozásra, hogy ezek a hitünket érő megpróbáltatások, ezek nem csak megrendíteni látszanak a hitünket, hanem meg is erősítik, hogyha imádságos szívvel reagálunk rájuk, és aztán csak ugyan elmélyedünk a hitünkben, Jézushoz való hűségünkben, és kérjük a Szent Lelket, rimánkodva, ha kell, de nem is kell föltétlenül a kétségbe esett rimánkodással, hanem ilyen bizakodó szívvel odafordulni hozzá, hogy erősítsd meg a hitemet, segíts abban, hogy azoknak a igazságoknak, amiket az egyház hirdet, és amelyek néha olyan kedvesen vesznek körül, máskor meg olyan idegennek látszanak számomra, azok között eligazodjam, és tudjam a szívemet megnyitni előttük, és tudjam a te kezedből elfogadni őket akkor is, amikor valami fajta kétség ébred bennem irántuk. És ha ez a hűség vezet engem, megtart Krisztus közelében, akkor az a lélek azt mondja, hogy az én szavam az lélek és élet. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell azt olyan komolyan venni, hanem csak átvitt értelemben, vagy így vagy úgy, hanem hogy a Szent Lélek segít abban, hogy azokat az igazságokat, amelyek nem férnek a fejünkbe, azokat a szívünkbe valahogy mégis be tudjuk fogadni, és ott a helyüket biztosítani tudjuk, hogy ezek az éltető szavak, ezek csak ugyan a mieink maradjanak, csak ugyan alakítsák a szívünket, és csak ugyan tudjunk a hitünkről is, erről a néha megkísértett hitről, hiteles tanúságot tenni az emberek között. Azok között elsősorban, akiket ránk bízott az Isten, családunkban, baráti körünkben, de azok között is, akik messziről figyelik az életünket, és néznek ránk, keresnek eligazodást a szavunkban és az életünkben is. Kedves testvéreim, a döntések újra meg újra itt vannak az életünkben. Kérjük az Úristent, hogyha meghívott minket arra, hogy az ő szövetségében éljünk, ha meghívott minket arra, hogy az ő fiának a tanítványai legyünk, segítsen benne, hogy igazán megmegújuló szóval igent mondjunk mellette, hűségesek maradjunk hozzá a döntéshelyzetekben, és azután ez a veszélyeztetett kincsünk, amit ránk bízott és amit őrzünk, ez tartsa meg az életünket a léleknek a hatalmával, az atyának a gondoskodó ölelésében, és akkor tegye áldottá, tegye szépé, és általa tegye szebbé a világot is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy mindig álhatatosan ragaszkodjunk Krisztus tanításához.